Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Hekk és Lángos 175. adása.
Bocsánat.
Én Szenga vagyok. Igen, én vagyok. Nagyon, legalább 40 ember írt nekem, hogy mi van. El vagyok tűnve. Itt vagyok újra, semmi gond, csak ugye valakinek kell csinálni VIP adásokat is. Amúgy meg mindig kőpapírólóval dől el, hogy kijön az adásban, mindig vesztek. Úgyhogy most végre siker szérián van, úgyhogy itt vagyok, hogy vezessem az adást. Itt van velem Ninja. Hello, Ninja.
Hello, sziasztok.
Illetve itt van még a stúdióban Béla. Szia, Béla.
Sziasztok, Béla vagyok, és én azt hittem, hogy antenna dönti el arcra.
Is.
Elsősorban.
Mikor ott állok fölötte, és pörgetem a nuncsakut.
De régen kérdés. Nem volt elszengő, ez jelent valami.
Szóval, aki hallgatta a logbookot, mert támogat minket Patreonon, azt tudja, hogy nagyon komolyan kitárgyaltuk az autóvezetést és az azzal kapcsolatos dolgokat, és javaslom, hogy indítsuk így is az adást, egy nagyon kiváló hírrel nyitnám meg a sort, kedvenc emberem márkájával, Elon Musk Teslájával kapcsolatban jöttek ki aggasztó és talán kevésbé aggasztó hírek. Ugye ez volt a szalag cím, hogy meghekkelték a Teslát, ugye ilyenkor mindenki arra gondol, hogy úristen, átveszik a kormányt, benyomják a gázt, vagy a féket, minden is, hogy mekkora gond lesz ezzel, és tény, hogy azért óriási kockázatot hordoznak ezek az okos autók, illetve az abban működő, azokhoz kapcsolódó rendszerek, de itt jelen esetben azért nem ennyire durva a helyzet. Röviden arról van szó, hogy ezt a Conman nevű rendszert, vagy ez a Connection Manager-t, ami a Linux operációs rendszert futtatóba ágyazott eszközök internet kapcsolatát kezeli, menedzseli. Ott találtak kutatók két komoly sérülékenységet, és sikerült ezeket kihasználva, ilyen zero click, az emberi interakció nélkül is végrehajtható támadást végrehajtaniuk, de ez itt simában nem lenne elég menő, úgyhogy mindezt egy drónon keresztül, egy drón segítségével csinálták, ugye valószínűleg ezt a kutatást is sokkal jobban el lehet adni, ugye egy drónnal hackkelték meg a Teslát. Itt arról van szó, hogy a wifi, az autó wifi kapcsolatán keresztül használják ki ezt a sérülékenységet, és így most már a drónnak elég 100 méterre megközelíteni a kocsit, és ki tudja nyitni az ajtaját, illetve egyéb más dolgokat tud megrendszabályozni. Itt, ahogy mondtam, nincs annyira komoly veszély abban az értelemben, hogy maga az autóvezetésbe nem tudnak beleszólni ezen sérülékenységeken keresztül, hiszen ez a Conman alapvetően az infotainment rendszerét szabályozza a kocsinak. Itt olyanokat lehet csinálni, mint hogy az ülés pozíciót átállítod, bekapcsolod a zenét, eltekered a rádiót, vagy állítod a légkondit, bár nem tagadom, azért ezzel is meg lehet keseríteni az ember életét. Biztos nektek is volt már olyan valaki az alanyos ülésen, aki eltekeri a rádiót, lehalkítja, lenyomja a légkondit, és így tovább. Szóval ez is elég zavaró lehet, de azért mégsem arról van szó, hogy a kormányt kirántják a kezedből. A Tesla közlése szerint ezt a sérülékenységeket már befoltozták, azt viszont nem tudni, hogy más autógyártók, akik amúgy szintén használják ezt a menedzsment rendszert, vajon ők is patcheltek-e. Minden esetre a teslásoknak emiatt már nem kéne aggódni. Ninja, itt rád nézek, azzal kapcsolatban, hogy ezt hallottuk, hogy wifin keresztül történik ez a sebezhetőségnek a kihasználása. Van esetleg nálad valami, ami szintén a wifi-hez csak... Wifi, ne, pe.
Na várjál, mielőtt organikusan átköz, most azon gondolkodtam, hogy ezek szerint egy trabanttal is meg lehet hekkelni, tehát nem csak drónnal, de egy trabanttal. Ez, hogyha van egy elég gyors trabantod, és mellé tudsz menni.
Rákötözöd a drónt a trabantra.
Igen, azt az, hogy ez az egész drón téma, csak ilyen vagánykodás volt, hogy jó, akkor drónon keresztül, de igen. Szóval valójában a drón, az csak az egy szállítójármű ebben az értelemben.
De valóban jól hangzik. Ezzel akár egy űrhajóról meghekkelhető a Tesla, vagy bicikliről meghekkelhető a Tesla, igen. Trabantból meghekkelhető. Egyébként ez mennyire durva, hát képzeld el azt a kibertámadást, amikor esetleg a Tesládban megszólal a Dopman album, a legújabb Dopman album, és te nem akarsz, és tudod, így, csak így üvölt, ez, hogy mi ez itt úr is, neki akarom kapcsolni. És így annyira pánikba esel, hogy neki mész a falnak, vagy az egyik lámpának, vagy valaminek, és így vége. És gyakorlatilag egy assassination-t hajtottak rajtad végre egy ilyen támadással. Trabantból.
Vagy, hogyha például Liszt érzékeny vagy, és mondjuk Liszt Ferencnek valamelyik rapszódiáját kezdi el tombolni a rádió a kocsiban, és kész, véged is van azonnal, mert sokkot kapsz.
Azt hittem, hogy belehajtasz egy malomba.
És belehajtasz egy malomba, úgyhogy közben Liszt szól a rádióban.
Szóval Ninja, ha már a wifi-ről beszéltünk, van-e valami híred, ami esetleg a wifi-hez kapcsolódik?
Nincs.
Szó szerint.
Véletlenül pont van egy, nem is értem, hogy lehet ez. Ugye arról beszéltünk korábban egy régebbi adásban, hogy a WPA3-as protokollnak, vagy hát a handshaking protokolljának, amikor ugye kezet fognak ott egymással az eszközök, meg a titkosítást megtárgyalják, meg autentikálnak, akkor az sérülékeny, ugyanis lehetővé tette egy kutató azzal, hogy módosította az ő hálózati kártyájának a firmware-jét, hogy össze tudott fűzni olyan autentikációs kereteket, csomagokat, amik egyszerre tudtak bejutni az autentikációs logikába, és ezáltal az időzítéses támadást meg tudta szabadítani attól a jittertől, attól a késletetés ingadozástól, ami egyébként a statisztikai módszereket lehetetlenítette gyakorlatilag, hogy a szótáras támadást lehessen végrehajtani hatékonyan. De most nem erről lesz szó, ez egy régi történet, hanem az a helyzet, hogy van pár új sérülékenység. A New York-i Abu Dhabi Egyetem biztonsági, tehát IT Security akadémikusa, Mati Van Hoff, igen, azt hiszem, így kell kiejteni, bocsánat, Van Hoff úr, hogyha elrontottam a nevét, nem szándékos volt, Fragmentation and Aggregation Attack néven mutatott be egy új sérülékenységet, egy új támadást, ami ezeket a sérülékenységet kihasználja, ami gyakorlatilag minden wifi hálózati eszközt érint. Tehát úgy kell elképzelni ezt, hogy ami VPN vagy VPA2-n titkosít, azok sérülékenyek. Ugye a VPA3-at említettem, de itt a VPA3 az ugye abban más elsősorban, mint a VPA2, hogy ugye az autentikációs része más, de amúgy a titkosítás az ugyanaz a VPA2-nél, meg a VPA-nál. Na, mindegy, visszatérve, 12 sérülékenységet talált Mr. Van Hoff. A szabványnak, tehát ennek a VPA szabványnak az implementációjába kódolt, ilyen széles körülön elkövetett hibákat talált benne, programozói hibákat, melyek akár egészen 1997-ig is visszanyúlnak. És ezeket most így valahogy így megtalálta benne. Érdekes a dolog, mert olyanok vannak benne, olyanok vannak közte, mint például az, hogy egyébként 2020-as számokkal vannak ezek jelölve, CVE számokkal, a sónozban majd megtaláljátok a listát. Olyanok vannak közte, mint például, hogy elfogad olyan csomagokat is az Access Point, ami nem titkosított. És azt, ha megfelelően van formázva, akkor be tudja illeszteni a titkosított csomagba, és összekapcsolja vele. Tehát így be tud injektálni az ember, hogy hívják.
Elég nagy fajl.
Igen, elég nagy fajl. Be tud illeszteni az ember csomagokat. Olyan csomagokat is képes betenni az ember, amik nincsenek titkosítva, akkor például a plain text és titkosított, tehát a nem titkosított és titkosított fragmenteket, ilyen csomagtöredékeket is gyakorlatilag ő az összekapcsolja az Access Point. Rengeteg ilyenfajta sérülékenységet, hogy elfogad olyan például broadcast üzenet töredékeket egész csomagként, egész keretként egy titkosított hálózatban, amik amúgy nincsenek titkosítva. Tehát így egészen elképesztő dolgokat ír le ez a tanulmány, amit ő kiadott. Ő megosztotta ezt a Wi-Fi Alliance-szer, ugye, akik a Wi-Fi protokollokat fejlesztik, illetve karbantartják, és ennek eredménye az lett, hogy firmware update-ek születtek, és egy ilyen 9 hónapos koordinált disclosure időszak során ezek a sérülékenységek be lesznek patchelve, egy része már be is van, amúgy. A Microsoft és a Linux kernelek például frissítésre kerültek, tehát nem mindegyik sérülékenység lett bennük befoltozva, de egy jelentős része azért meg lett toldva. Érdekes az, hogy a kihasználásával gyakorlatilag azt el lehet érni, hogy egy VPA titkosított kapcsolatba egy külső támadó, aki rádió kapcsolati távolságban van, adatot tud kinyerni, dekódolni, például hitelkártya adatokat, titkosító kulcsokat, meg ilyesmiket, dekódolhat csomagokat, illetve injektálhat be különböző paketteket. Elérheti azt például egy támadó, hogy más DNS szervert használjon a névfeloldásra. A hálózatban résztvevő, vagy hálózatban hát kommunikáló bármelyik host. Ezáltal ugye el tudja őt irányítani általa elhelyezett különböző kártékony szerverekre és weboldalakra és egyéb exploitokat tud kivitelezni. Úgyhogy hát ez egész komolyan hangzik. Én nem vagyok nyugodtam úgy. Már én készültem elrakni az irányított wifi antennáimat, mondván, hogy most már úgy sincs semmi komoly sérülékenység, de ezek szerint azért ezeket még érdemes megtartani, és egy kicsit érdemes lesz megint pásztázni majd az étert wifi jelek után kutatva. Még ha egyébként egy csomó már be is van ebből patchelve. Amit fontos tudni még az, hogy ugye jönnek ki a frissítések a firmware-ekhez, tehát ugye azt mondta a Wi-Fi Alliance, hogy nincs annak nyoma, hogy ezeket káros szándékkal már kihasználták volna, meg kihasználnák aktívan, de azért a rutin driver és firmware update-ekkel ezek folyamatosan patchelődnek, tehát igazából nincs ok, semmi ok a pánikra, tehát azért így belegondolsz, hogy Józsi néni a parkolóháznak a portás fülkéjében, akinek oda van téve egy 3 éve nem frissülő, és már 1000 éve lejárt TP-Link router, az vajon fogja update-elni ezért a firmware-jét? Nyilván nem fogja, tehát az ugyanúgy sérülékeny marad.
Úgyhogy... Akartam mondani, hogy a nagymamám routerét az Alliance fogja patch-elni?
Erről van szó, még ha ki is jön a patch, az router nem fogja saját magát patch-elni, tehát azért ez nem az a világ, amikor a routerek saját magukat patch-elik.
Hát van olyan világ, ahol a szolgáltató ki tudja tolni a patchet a routereire, de igen. Ez a Magyarország az nem az az ország, én úgy tudom.
Hát igen, meg hát nyilván egy menedzselt vállalati Cisco access point, az valószínűleg meg fogja kapni a patchet és az update-et hozzá, de tényleg az itthoni routereknek a 80%-a szerintem nem fogja ezt megkapni. Amúgy még azt is nagyon fontos megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy azért a tökéletes és teljes kihasználáshoz azért elég speciális körülmények kellenek, és azok az viszonylag szokatlan hálózati beállítások, és ilyen hipotetikus kihasználási szenáriót vetítette elő a kutatónk, ugyanis ő például azt mondta, hogy akár a hálózaton lévő patcheletlen Windows 7 gép átvétele is lehetséges. Na most gyakorlatilag, ha már benn vagy a hálózaton, akkor nyilván a patcheletlen Windows 7 azt csinálsz, amit akarsz, meg az Windows XP-vel is. De tehát azért mondjuk úgy, hogy vannak előfeltételés, nem teljesen triviális a kihasználása, tehát a script kidiktől nem kell tartani, de mondjuk egy jobban felkészült támadó ezt előfordulhat, hogy ki tudja használni. Ja, úgyhogy ennyit a wifi-ről, hát akkor éljen a Tesláknak a wifi hálózata is.
Hát a mobil szolgáltatók sincsenek ám jobb helyzetben. Ha már ilyen rég voltam az adásban, akkor egy jó régi vitát is hoztam. Újra fellángol a Team Antenna, a Team Senga zászlók. Újra fellángolnak, mert arról van szó, hogy Hollandiában kipattant egy titkos jelentés, ami 2010-es amúgy, szóval nem egy mai jelentés, és arról szól, hogy itt komoly nyomozást folytattak a holland titkos szolgálatok, és többször figyelmeztettek arra, hogy a KPN Telekom holland távközlési szolgáltató, telekommunikációs szolgáltatónál backdoor lehet, mégpedig a Huawei ilyen keresztül, a Huawei miatt, hogy arról van szó, azt feltételezik, hogy a Huawei munkatársai, akik a KPN épületen belül is dolgoztak, valószínűleg feltételezhetően, illetéktelenül lehallgathattak különböző hívásokat azokon a mobil számokon, amik ez a szolgáltatóhoz tartoznak. Most ugye itt egy ilyen olyan típusú jelentésről van szó, ami amúgy nem erősíti meg azt, hogy ezek a lehallgatások valójában megtörténtek, hanem bizonyos tevékenységből következtet arra, hogy ilyen típusú veszélyt jelenthettek a kínai kollégák. Ugye ezt a Huawei-el kapcsolatban is hagyjuk sokszor, akár itt az 5G infrastruktúra kiépítésével kapcsolatban, hogy sok nemzet ugye nem bízza meg, nem csak a Huawei-t, hanem más kínai vagy orosz adott esetben orosz szolgáltatót azzal, hogy ezt az infrastruktúrát kiépítse, pontosan azért, mert vannak bizonyos nemzetbiztonsági aggodalmak, ami alapján ezt teszik. És érdekes látni, hogy ezt a mai napig előjön ez a téma. Úgyhogy tök jó lenne meghallgatni Antenna véleményét, de sajnos nincs itt velünk az adásban, úgyhogy őt kérem, hogy majd kommenteljen a YouTube-on, hogy mit gondol erről.
Antennának az a véleménye erről, hogy
ble, 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 ble.
És ha már ott van, akkor nyomja meg a csengőt is, légy szíves.
Iratkozzatok fel, like, subscribe, share. Béla, téged pedig arra kérnek, hogy kicsit haladjunk tovább itt a telefonos vonalon. Mi helyzet az applikációkkal?
Hát, az applikációk köszönik szépen is jól vannak. Egyébként azon gondolkodtam, hogy most, hogy Trump kikerült a képből, ő volt ugyebár egy nagyon nagy hajtója ennek a Huawei történetnek, hogy ez vajon hogyan fog alakulni majd a jövőben, hogy Biden is ilyen aktívan ellene lesz ezeknek a dolgoknak, vagy ő mondjuk nem aktívan, hanem ilyen, tehát ő nem, mondjuk nem Twitteren fogja bejelenteni ezeket a dolgokat, hanem csak mondjuk megbeszélik a titkos szolgálatokkal, hogy akkor ezeket a dolgokat mondjuk tiltják, vagy átvilágítják, és mondjuk így a lakosság nem is fog róla tudni. Tehát hogy kíváncsi vagyok, hogy ez az Amerika és a Huawei-nek a kapcsolata hogyan fog a továbbiakban alakulni. Na de beszéljünk egy kicsit az applikációkról. Találtam egy nagyon király hírt, illetve egy nagyon király applikációt, weboldalt. Ez a CloudSec nevű cégnek a BeVigil nevű hát szolgáltatása, weboldala, ahol olyat lehet csinálni, és nem, és elgondolkodtam rajta, hogy volt-e már ilyen, mert annyi mindenről beszéltünk itt a hekkés lángosban, hogy kezdenek így, ugye 3 év az így kezd nekem lassan így összemosódni, de lehet, hogy nincs olyanok, ennek egy kicsit tisztábbak szoktak lenni az emlékeim, mint nekem. Arról van szó, hogy ide, erre az oldalra, erre a BeVigil oldalra fel lehet tölteni APK-kat, illetve keresni is lehet APK-k között, ugyanis elemzik, tehát ők amit feltöltesz, illetve amit már valaki feltöltött előtte, tehát nem csak azt lehet megnézni, amit te raktál fel, hanem mindenki más által submitel dolgokat is, ők elemzik, tehát ezek az APK-k ugye androidos applikációk, és hát feltöltöd, és teljesen szétszedik, beparzolják, elemzik, és ez egy elsősorban ez egy ilyen biztonsági elemzés, kicsit olyan, mint a arra próbálnak hajazni, mint a VirusTotal, ahol szintén fájlokat, URL-eket, stb. Lehet felküldeni, és akkor az megmondja neked, hogy például a vírusírtók felismerik, illetve hogy bizonyos új lenyomatokat lehet keresni benne, hogy mit tudom én, hogy ez a fájl van-e benne, ez az URL van, tehát ez a fájl mondjuk ezt az URL-t hívta-e például, tehát ilyen dolgok. Még nem használtam egyébként a BeVigil, de így ránézésre nagyon szimpatikus volt, egy-két applikációt megkerestem benne, és már vannak dolgok, amiket lehet találni. Hát korarcoknak mondom, hogy reguláris kifejezésekkel is lehet benne keresni, úgyhogy nem csak a kis csillagot lehet használni, hanem mindenféle kifinomultabb kereséseket is össze lehet tákolni benne. Ez mellett, hogy bejelentették, hogy van ez a szolgáltatásuk, azt mondják, mert ugye ezt meg is kell egy kicsit promózni, és rögtön meg is promózták a dolgot, azt mondták, hogy 40 appot találtak, aminek így összesen cuzánben ilyen 100 millió letöltése volt, amiben például ők ugyanígy ezáltal a elemzések által egy rakás AWS kulcsot találtak. Az AWS az Amazonnak ugyebár a cloudja, és ezek a kulcsok, ezek gyakorlatilag a kommunikációhoz a hát jelszó, idézőjelesen jelszó, tehát egy ilyen kulcspárokkal szoktak dolgozni, és én először így úgy voltam vele, hogy jó, hát ez még így önmagában az, hogy ezeket megtalálták a kódokban, ez még persze, hogy nem szép, meg nem tudom, de ugyebár itt az a kérdés, hogy ezek a kulcsokhoz milyen jogosultságok társulnak. Na most itt a fekete leves az volt, hogy találtak olyan kulcsot, ami ilyen S3 bucketekhez tartozott. Az S3 bucket az gyakorlatilag az ilyen data storage, tehát ilyen adatlerakatok, hozzá lehetett férni, ahol olyan 5 terányi adatot találtak, mindenféle adatot, ami a felhasználók és a felhasználás módjához tartozik. Úgyhogy mondták, hogy ezekkel a elemzésekkel, feldolgozásokkal azért nagyon sok adatot lehet találni, mert ugyebár nagyon sok szemét benne van ezekben az applikációkban. És hogyha valakinek nem konkrétan ez a hobbija, hogy elkezdi szétszedegetni ezeket az applikációkat, és megnézni és keresni bennük, akkor nem feltétlenül kerülnek elő ezek a dolgok. Viszont most csináltuk egy ilyen relatíve bárki számára elérhető platformot, igazából és könnyen kereshető lesz, ezáltal így valószínűleg így tök jó dolgokat ki lehet majd szedni. Ugyebár a Virus Total-ben is az a király, amikor elkezdesz benne keresni új vírusokat, amikről nem is tudjuk, hogy még vírusok, mindenféle fingerprintekkel, rulokkal, járarulokkal, és így próbálsz meg kutatni új dolgok után. Na, lehet, hogy ez is itt is valami hasonló dolog fog történni, és egyébként meg, hogyha valaki érdekel, hogy az applikáció, amiket ő használ, mondjuk a zseblámpa applikáció, ami rajta van már mondjuk 4 éve a telefonján, mert imádja ezt a zseblámpa applikációt, akkor keresetek rá a nevére, hát hogyha benne van az adatbázisban, és hát hogyha találtok hozzá olyan értékes információkat, lehet, hogy security problémák vannak vele, lehet, hogy van már rossz história, kukkantsátok meg ezeket a dolgokat.
Én megnéztem, nekem egyébként a memóriám szintén katasztrofális, de rémlett nekem is valami, az az igazság. De ez új, tehát ez nekem nem volt meg.
Ugye, mert volt az oldal, ahol lehetett EU-lákat keresni, és azokat értékelték.
Igen.
De az applikáció, beküldő, értékelő oldal, az nem rémlik.
Nem, és nagyon tetszik, tehát tök király, és jó, nagyon, nagyon szimpi a dolog. Lehet, hogy majd be is küldök néhányat most így hirtelen, amik így előttem vannak, és gondolkodom rajtuk, hogy mi legyen velük. Meg egyébként nálam a to-do lista egyik előkelő helyén szerepel az, hogy elkezdjek végre mobil alkalmazásoknak a vizsgálatával foglalkozni, de még ez várat magára.
Hát látod, hogy ez egy ilyen első lépés lesz. De mindenképpen lehet, hogy ez egy ilyen érdemes lenne ezt így beletenni a túltárba. Ez ugye nem THT, de a túltárba lehet, hogy berakhatja az ember, hogy amikor találsz egy applikációt, vagy valamit, akkor ide beküldöd, és megnézed, hogy végül is mi az, ami látszik belőle, milyen dolgok vannak benne esetlegesen. Nagyon király volt egyik, mert például láttam olyan use case-t, hogy így mutatták, hogy például URL-eket kerestek, és megtalálták különböző PHP fájlokban, amik benne voltak az applikációban. Tehát okos dolgokat lehet itt azért majd csinálni, ha ez tényleg jól fog működni, és meg is marad.
A hallgatók nem tudják, hogy adás előtt, mielőtt elindítottuk volna a felvételt, én így megfejtettem több év után, hogy mi egész sokat beszélünk sérülékenységekről ebben a podcastben. Most így összeállt, kellett egy kis idő, de összeraktam, és hát nincs, ha jól tudom, neked is van meglepő módon ezzel kapcsolatban témád, olyan témád, ami az már jogi segítségre lenne szükség. Miről van itt szó pontosan?
Az egyik előző adásban beszéltem arról, hogy a Cellebrite eszközökről, az eszközökben a sérülékenységet találtak. Ugye a Cellebrite eszközök azok a igazságügyi adatkinyerő és... hát ilyen bizonyítékkészítő, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, mindegy, igazságügyi vizsgálati eszközök.
Hát magyarul forensics.
Forenzikális, igen, eszközök, amikkel egyrészt az igazságszolgáltatás dolgozik, akkor, hogyha például egy mobiltelefonról, egy gyanúsított mobiltelefonjáról szükséges kinyerni azt, hogy mi van rajta, akkor az tud egy másodot csinálni róla, és... aztán ezt beindexeli szépen, csinálj róla egy riportot, és ezt elfogadják a bíróságon. A másik az, hogy azt is említettük, hogy ez a szürke zónának is a kedvelt eszköze, mert nagyon gyakran a szervezetbűnözés, illetve a mondjuk úgy, hogy a titkosszolgálatok tehát titkosszolgálatok tárházában szerepel, vagy hát eszköztárában is állítólag szerepel ez a dolog, állítólag, ezt hallottam, így olvastam az egyik cikkben. Hát és ugye ebben találtak egy sérülékenységet, ami arról szólt, hogyha valaki egy bizonyos fájlokat, vagy bizonyos típusú és formátumú speciálisan elkészített fájlokat elhelyez a telefonján, akkor meg lehet vele hamisítatni a Cellebrite eszközön lévő riportokat, még visszamenőleg is. Na most ezzel kapcsolatos a jogi vonatkozása ennek a dolognak, ugyanis amikor ez a hír ez kiderült, akkor felröppent egyből a kérdés, hogy mi van akkor azokkal a tárgyalásokkal és ítéletekkel, ahol döntő bizonyíték volt a Cellebrite eszköz által adott riport, holott az sérülékeny eszközön készült, ami nem tekinthető ezek szerint megbízhatónak, hiszen, mint kiderült, a sérülékenység kihasználásával visszamenőlegesen lehet tamperelni, vagy hát így módosítani ezeket a riportokat. Úgyhogy én ki is kiálltok Rezsőnek, hogy Rezső segíts, és a szürke zónában, hogyha egy kicsit erről tudnál beszélni, hogy ilyenkor mi a helyzet, hogyha kiderül egy eszközről, vagy mondjuk úgy, hogy kiderül egy bizonyíték előállítására és bemutatására szolgáló eszközről és módszerről az, hogy valójában az nem biztos, hogy annak bizonyítójára van, vagy sérülékeny és kihasználható és módosítható a riport. Tehát mi van akkor ezekkel a tárgyalásokkal, ezekkel az ítéletekkel? Mert egy esetről már tudunk, ami újra tárgyalást kért, ahol az ügyvéd újra tárgyalást kért erre hivatkozva, hogy hát ez a bizonyíték, amit ugye a Cellebrite eszközzel kinyertek és benyújtottak, az nem feltétlenül támasztja alá az ítéletet. Úgyhogy nagyon, nagyon szívesen meghallgatnám ezzel kapcsolatban, amit mondasz, vagy mondotok. De egyébként képzeljétek el, hogy ezeken a Cellebrite eszközökön újabb sérülékenységeket találtak. Tehát ugye ez volt az előző hírünk, hogy amit elmondtam, és... Következő hír pedig az, hogy ugye a Black Hat Ázsia konferencián fogják közé tenni a CoreLogic-nak a kutatójának, Matt Berginnek a legújabb findingjait, vagy hát ilyen találatait. Ugyanis ő is elkezdett Cellebrite-okat vizsgálni, kíváncsi volt rá, hogy ezek az igazságügyi szakértői eszközök, ezek mennyire megbízhatóak, illetve mit lehet még belülük kiszedni, milyen hibákat, és vásárolt eBay-en használt Cellebrite eszközöket, ugyanis lehet venni. Tehát ilyet azért lehet venni. Képzeljétek el, még olyat is tudott venni, aminek még érvényes volt a licenzelése, és kapott rá aktív szoftvert is, vagy új szoftvert is. És,
nem is értem. Tehát, hogy...
Igen.
Hogy lehet ilyet eBay-en árulni? Tehát, hogyha ez tényleg egy ilyen...
Nem tudom, de meg tudta venni eBay-en.
Tök jó.
Egyébként állítólag ízéket is lehet, erről is beszéltünk már talán a 3 év alatt, hogy orvosi eszközöket is, diagnosztikai eszközöket is lehet venni. Ugye volt róla szó, hogy eBay-en lehet venni, és ott voltak benne a páciensek adatai. Ha jól emlékszem, volt róla szó. Na,
a Comedy Hacker is beszélt róla, szerintem annak, amikor izét vásárolt pacemakert.
Ja, igen, pontosan, tényleg. Na ja, szóval az a helyzet, hogy talált ő is 3 olyan sérülékenységet, amit azóta egyébként a Cellebrite patchelt, viszont mondjuk amely eszközöknél lejárt a szerződés, a licensz, azok nem kapják meg ezt a patchet. És igazából itt most az a helyzet, hogy komoly pentesztereseknek kell egyébként ezeket a forenzik szoftvereket kitenni, mert ugye nem csak arról van szó, hogy mondjuk egy bűnöző megúszhat büntetést, mondjuk, egy bűncselekmény elkövetése után, hanem ugye arról is van szó, hogy egy bűnöző megúszhat egy büntetést azért, mert támadható a bizonyíték, ez az egyik oldala a dolognak. De a másik, ami talán még érdekesebb vagy rosszabb, hogy akár ártatlan ember is, hát ártatlan embert is elítélhetnek egy ilyen eszközzel, egy ilyen sérülékeny eszközzel. Úgyhogy ez nagyon fontos kivizsgálni. Na de nézzük, hogy mit is csinált Bergin, és mit talált. Tehát ő ugye megvette ezeket a Cellebrite-okat, és az a helyzet, hogy ezeken az eszközökön, képzeljétek el, hogy olyan szoftver van, ami azért exploitokat tartalmaz, mivel azzal nyitja ki a mobilt. És azért, hogy ezek, meg hát különböző trükkök, és azért, hogy ezeket a trükköket védje a gyártó a konkurenciától, azért ő titkosította, tehát a bootloader, amikor betöltődik, akkor azért ő dekriptálja a firmware-t, mert amúgy titkosítva van rajta a tartalom. Tehát nem lehet csak úgy kiolvasni belőle ezeket, de képzeljétek el, Bergin írt hozzá egy saját dekriptort, és ki tudta olvasni magát a programot belőle, hogy mit is csinál ez az eszköz, ez a Cellebrite eszköz.
Ez a legutolsó ismeretem szerint a titkosítás az azért, meg az enkriptálás, hogy nem lehet ki visszafejteni, tehát...
Hát szerintem ő megnézte a bootloadert, és a bootloader alapján írt egy dekriptort. Vagy lehet, hogy csak egy X-orral volt titkosítva, nem tudom. Mindenesetre
megoldotta,
és tehát így reverse engineer-elni tudta gyakorlatilag azt a szoftvert, és hogy megnézte, hogy mit csinál, és hogy működik ez a dolog. És ez alapján ő képes volt írni egy mobil alkalmazást, ami felismeri azt, hogyha Cellebrite próbálja a telefont kinyitni, és abban a szúrásban, hogy ezt észreveszi, factory reseteli a készüléket.
Jaj, de okos.
Ugye? Elképesztő.
Ez önmegsemmisítő gomb.
Igen, pontosan. Tehát így megpróbálod, akkor ő szépen törli magát. Ez a Black Hat Asia fogja bemutatni, azt hiszem pénteken lesz. Most nem tudom, hogy melyik pénteken, de ez valamelyik pénteken.
Ez valószínűleg múlt
pénteken. Valószínűleg múlt péntek volt, igen. Vagyis múlt péntek lesz. Ez nagyon érdekes így beszélni erről, de mindegy. Nem fogja közzétenni az alkalmazást. Tehát a kész alkalmazást nem fogja közzétenni. Azért, mert nem akarja akadályozni az igazságszolgáltatást.
Ugyanakkor, nem akar magának bajt.
Nem, nyilván, de ugyanakkor a forráskódját közzé fogja tenni, a IOC-ket, ezeket az Indicator of Compromise-okat, amiket a Celebrite hagy maga után a készüléken, azokat közzé fogja tenni, mert ugye, hogyha téged, neked a készülékedet megszerezték, amíg te mondjuk a szaunában izzadtál, és rádugták egy Celebrite-ra, és történetesen ez ki tudta nyitni a készülékedet, és nem neked kellett kinyitnod, tehát ki tudta nyitni a készülékedet, és kiszedték belőle az adatokat, akkor annak nyoma van a készüléken, ott vannak az indikátorok, és ezeket az indikátorokat is ők közzé teszi, hogyha visszajössz a szaunából, felöltözöd, és akkor megnézed, akkor lássad, hogy ott van, de egyébként, ha ez a, ha mondjuk a általa közített forráskódból te létrehozod magadnak az alkalmazást, ami faktori reszteteli a telefonodat, akkor például azt is észre fogod venni, hogy az ugye újra visszaállt a gyári beállításra. Na de, ezeket ő közzé fogja tenni. Hát ugye felmerült annak a igénye, hogy azért ezeket komolyan meg kell vizsgálni, ezt az egész Celebrite cuccot, ezt komolyan be kell ebbe vonni, és meg kell vizsgálni. Ezt az NIST, ez a National Institute of Standards and Technology, azt hiszem a szabványügyi hivatal Amerikában, ő nekik az égisze alatt történik, úgyhogy valószínűleg itt azért ez alaposan ki lesz vizsgálva, de továbbra is él a kérdés, hogy mi van azzal az összes eddigi létező perrel és izével, ítélettel, bírósági tárgyalással, minden, ahol a Celebrite által hitelesnek kiadott cuccokat, vagy hát bizonyítékokat elfogadták bizonyítékként. Úgyhogy Rezső, rajtad a világ szeme.
De egyébként gondolkodtam azon, amit mondtál, és tételezzük fel, most egy nagyon egyszerű szenárió, hogy valaki nálunk meghekkeli mondjuk a sarki zöldségesnek a weblapját, és a sarki zöldséges bejelenti, kijön a rendőrség, forensics, elemzés, megnézik, és egyszer csak észreveszik, hogy mondjuk az én IP címem benne van a logokban, és látszik, hogy az én IP címemről lett mondjuk megcsinálva az SQL injection, és valójában nem én voltam, hanem csak fogta, belépett, és a sérülékenységen keresztül ugyebár hozzáfért a géphez, mondjuk, teljes code execution volt, és fogta, és a saját IP címét átírta mondjuk az én IP címemre, és ezáltal gyakorlatilag én fellettem ültetve. És akkor a kérdés az az, hogy hanem amikor majd lesz a bírósági tárgyalás, mert hiszen nem volt ilyen, szóval amikor lesz a bírósági tárgyalás, akkor majd én tudok-e azzal védekezni, hogy az ő oldaluk sérülékeny volt, és a támadó az én IP címemet csak befékelte oda. És hogy valójában én egy ártatlan ember vagyok, és semmi közöm nincs hozzá, nem is tudom, hogy működik a gép, mert nincs is végzettségem, meg egyébként se semmi, és hogy akkor most mi van? Tehát, hogy lehet egy meglévő sérülékenységre hivatkozni egy bírósági tárgyaláson, amikor megpróbálnak elítélni. Na mindegy, ez is egy ilyen érdekes gondolat szerintem.
Kicsit így eszembe jut így a problematika a Torexit nódokkal kapcsolatban, vagy akár a VPN használatnál, igen, hogy van egy ilyet, hogyan tudsz bizonyítani. Béla, te beszéltél ugye arról, hogy milyen problémák lehetnek a jelenlegi meg a régi applikációinkkal. Mi a helyzet a telefonszámainkkal?
Na, ez egy nagyon érdekes dolog. Már egy pár telefonszámos hírt egy ideje már tologatok magam előtt, és most kijött egy tanulmány, egy amerikai tanulmány, ami nem 100%-osan képezhető le a magyar piacra, de a core problémát azt szerintem azt mindenki fogja meg, és ölelje magához közel. Ugyanis arról szól, hogy hát, mi van a telefonszámoknak az újrahasznosításával. Mert ugyebár van ilyen. Tehát tudjuk, hogy a telefonszámokat újrahasznosítjuk, akinek még ezzel nem volt dolga, azoknak mondom az, hogy amikor bemész a boltba, az ABC-be, és veszel egy új telefont, és veszel hozzá esetlegesen egy új telefonszámot, akkor az a telefonszám nem biztos, hogy nálad volt életedben először, mert annak a telefonszámnak az életében először, hanem lehet, hogy annak a telefonszámnak volt már egy tulajdonosa, az a tulajdonos nem fizette a számlát, vagy visszamondta a telefont, vagy szolgáltatót váltott. Ugye már nagyon sok szenárió van, vannak emberek, akik nem ragaszkodnak a telefonszámukhoz, és ezért nem akarják hordozni, ugye van a számhordozás is, ugye az egyik szolgáltatótól a másik szolgáltató, de mondjuk nem foglalkozik ilyenekkel, és visszaadja, de mondjuk előtte beregisztrált mindenre. Tehát ezt a telefont használtad, de mondjuk, és az előző tulajdonos mondjuk pont nem érdekelt ez a dolog, te viszont megkapod az új telefonszámot, és egyszer csak veszed észre, hogy hát egyrészt szerintem ez már mindenkivel megtörtént, illetve nagyon sok emberrel megtörténhetett, hogy van egy telefonszámod, és fölhívnak, és mindig ugyanazt az embert keresik. Tehát nekem például volt egy telefonszámom, ahol egy céget kerestek állandóan. És már tudtam, hogy fölveszem a telefont, és akkor az XY cége Kft-t keresik, és akkor mondtam nekik, hogy én nem vagyok az. És biztos voltam benne, nem néztem utána végül, mert annyira nem érdekelt, de biztos voltam benne, egy idő után napvilágossá vált, hogy ez a telefonszám egy másik céghez tartozott előttem, és ezen keresték különböző marketingesek, sőt, volt, hogy az adóhivatal is kereste őket nálam. Az úgy meleg volt, az egy szép reggeli telefonbeszélgetés volt, amikor mondtam nekik, hogy nem. És akkor tudod, a másik oldalon meg próbál erősködni, hogy de, hát ez van megadva. De mondom, nem. Kedves navos hölgy, én garantálom, hogy én nem az vagyok, és biztosítatom, hogy én egy teljesen másik ember vagyok. Na mindegy. Szóval, igen, újrahasznosítjuk a telefonszámokat. Ez nem is lenne nagy probléma, mert a telefonszám az egy ilyen hülye szám, amit így mindenkinek van, meg eldobáljuk, meg nem tudom. Tehát ez nem olyan, mint egy személyi szám. Nem kötődik hozzá semmi fontos. Ja hoppá, de kötődik hozzá, mert ugye már minden szar szolgáltatást a mostani időben már telefonszámhoz kötünk, a Telegram bejelentkezésemet telefonszámhoz kötünk, a kétfaktoros autentikációt a banknál telefonszámra jön, mert az applikációra nem is nagyon lehet tenni. Jó, most már szerencsére azért vannak pozitív dolgok, változások, tehát nekem például most applikációm van, azt hiszem, igen, de ettől függetlenül nagyon sokáig SMS-ben volt, és lesz is. És ugye már itt nagyon sok probléma lehet azzal, hogy milyen támadásokat lehet a telefonszámnak a birtokában megcsinálni, ugyebár gondoljuk csak el, hogy vannak olyan data breach-ek, ahol e-mail cím mellé mondjuk telefonszám is ott van mellette. És akkor ennek a kettőnek a párosában, mondjuk a jelszó nincs ott benne, de mondjuk ennek a kettőnek, mondjuk birtokolod a telefonszámot, birtokolod az illetőnek az e-mail címét, illetve hogy tudod az e-mail címét, beküldesz rá egy rezetet, megkapod a pint, beírod, és rezetelted az előző tulajdonosnak az e-mail címét. Na most Amerikában itt az volt a probléma, hogy ott mindenféle adatbázis van, ahol lehet keresgélni, hogy például számot válthatsz, és te megmondhatod, hogy melyik számot akarod, és meg tudod nézni, hogy ez egy használt szám, vagy ez egy új szám-e. És mondjuk van, aki konkrétan erre utazik, hogy azt mondja, hogy ő használt számot szeretne, és mondjuk mi van akkor, hogyha előtte belekeresel az adat a különböző data breach-ekbe, hogy mondjuk megnézed, oké, ez a szám, erre van data breach, oké, akkor én ezt a számot kérem az adatbázisból, és ezt most megveszem. Mert ugye a szolgáltatók ilyen lehetőségeket biztosítanak. Úgyhogy itt azért vannak problémák, tehát én emlékszem, ezt lehet, hogy már meséltem, hogy ez egy pár évvel ezelőtt tűnt fel, hogy elkezdtünk a telefonszámra, mint identifikáció, vagy mint egy ilyen nagyon fontos, biztos pontra tekinteni. Tehát a telefonszám ez nagyon messze van attól, hogy ez egy biztos pont legyen, és hát ez a tanulmány is erről szól. Mondom, elsősorban az amerikai problémákat feszegetik, de úgy voltam vele, hogy mindenképpen szeretném ezt elhozni, és olvassátok el, hogyha van kedvetek hozzá, mert egyébként nagyon érdekes, és nagyon sok gondolatot vett fel, illetve támadási szenáriókat, hogy például mi van akkor, amikor SMS-ben megkapod az előző tulajnak az adatait például, amit néha így kiküldenek, mondjuk a bankszámla állását. Tehát képzeld el, visszaadtad a telefonszámodat, volt még egy bankszámlaszámod, és folyamatosan kapod róla az egyenleget, meg a változásokat. És így semmi között hozzá. Egyébként hasonlóképpen volt egyszer valaki, aki itt lakott nálunk, és volt egy nem tudom milyen bankos előfizetés, és mai napig például a levelei ide jönnek, és én nem tudtam lemondani. Tehát többször megpróbáltam felhívni az adott bankot, és megmondani nekik, hogy ez az illető nem itt lakik. Már 15-20 éve mit tudok ezzel csinálni? Be is tudom bizonyítani, tehát nincs bejelentve ide. Nem tudok vele semmit se csinálni, jön ide továbbra is a levél, dobjam ki. Hát mondom, jó, akkor kidobom. Szóval próbáljunk meg elmozdulni a telefonszámoktól. A telefonszámok már minden irányból bebizonyosodtak, hogy ez nem egy biztos pont az életünkben, se az autentikációba, se a hatod faktornak. Próbáljuk meg kigyakni, és nagyon vigyázzunk rá. Én egyébként a másik dolog, amit gondolkodtam, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én egy idő után meguntam, és nekem például már csak egy céges telefonom van, egy céges SIM-kártyával. De hogyha mondjuk céget akarnék váltani, akkor tudja, hogy ez egy pont lenne a kilépésemkor, hogy én a számomat szeretném magammal vinni, mert gyakorlatilag mindenem rajta van, amin van. Úgyhogy, és hát nyilván próbáljuk a céges dolgokat és a privát dolgokat szétszeparálni, de ez pont egy olyan dolog volt, amire úgy voltam vele, hogy ezt, hogyha én kilépek, akkor én ezt viszem magammal. Tehát ez mostantól az enyém. Úgyhogy mit gondoltok?
Ez érdekes. Nekem például szándékosan ezért van külön telefonszámom a privát életemhez, és külön telefonszámom a cégeshez, és a céges telefonszámról nem hívok privát számot, nem adom meg senkinek, csak vállalati ügyben, a cégen belül, illetve a cég ügyfeleinek, és a privát számom pedig az, ami igazából amin a családommal, meg a vállalkozásom ügyfeleivel, meg az egyéb dolgokkal kommunikálok. Ez lehetővé teszi azt például, hogy így sokan berzenkednek attól, hogy céges mobil, akkor az izé tud póráz. És akkor majd felhívnak majd este 8-kor, hogy figyelj, volna itt valami. Nem. Szerencsére a munkáltatóm azért ezt tiszteletben tartja, és ő ilyet nem tesz. De tényleg létezik ez a jelenség. Például ezt meg tudom tenni azzal, hogy fogom, és akkor azt a telefont azt izére teszem, repülőbe teszem, és akkor kész. Marad a privát. A priváton meg ugye azért el, aki magánemberként akar elérni. És igen, én visszafogom. Tehát én lelkismert furdulás, és mindenféle probléma nélkül visszaadom a céges telefont. Amúgy a telefonszámok recirkulálása egyébként nálam ott jelentkezik problémaként, hogy a csoport, ahol dolgozom, a fluktuáció következtében gyakran adogatja egymásnak a telefonszámokat, és akkor volt olyan, hogy felhívott egy kolléga, és akkor így felvette, hogy áj, szevasz Lajos, mi van, mondjad, és akkor hello, amúgy én Gyula vagyok, a legújabb kolléga, és nem találom ezt, és azt az ízét, és akkor, ja, bocs, oké, akkor ezek szerint nálad van ez a telefonszám. Úgyhogy igen, tehát ismerős a jelenség cégen belül is, meg a való világban is. Szenga?
Igen, ez hozzátartozik, hogy én nekem ez a keveredés az valamikor akkor történt meg, amikor még nem volt ilyen hangos az awareness az életemben, és a probléma az, hogy ez akkor indult, mivel hogy régen volt ez már, amikor még nem volt ez ennyire tolakodó. Mert ugyebár tehát a telefonszámra való támaszkodás, ez így szépen lassan csúszott be az életünkbe. Nem tudom, hogy ti hogy éltétek ezt meg, de én egyszer csak azt vettem észre, hogy már minden SMS-re jön, mindenféle ilyen kétfaktoros autentikáció, amit úgy egyébként nem applikációba kötöttem be, tehát autentikátorba, és mindenhol ez volt a default, mit tudom én, például, ha jól tudom, a PlayStation Network-ön, amikor belépek, akkor nekik továbbra sincs rendes a kétfaktoros autentikációk, tehát ők továbbra is küldik például az SMS-t. Tehát azért nem csak a fostos magyar cégeknél van ez a probléma, hogy például nem lehet egy autentikátort bekötni a mai világban, ami azért nem lenne egy borzasztó nagy probléma, de ők ragaszkodnak az SMS-hez, mert ez a rendszerük működik. Úgyhogy, ja, ez egy meglévő probléma.
Haladjunk tovább, következik a méltán népszerű könyvajánló rovatunk. A mostani könyvünk kicsit rezonál Ninja előző hírére, amit megmondom őszintén, mindig ilyen rossz szájízzel hallgatom azokat a híreket, amik olyan támadás vagy olyan hekkelésről szól, ami kifejezetten a bizalom megtörésére irányul. Ugye, amiről Ninja is beszélt, hogy meg lehet változtatni a bizonyítékokat, ugye ez nagyon rossz, hogy már most már a forenzikus bizonyítékok integritásában sem lehetünk 100%-osan biztosak, megkérdőjelezzünk mindent, ugye kétkedve állunk a legalapvetőbb tényekhez is, és a mostani könyvajánló rovatnak a könyve is kicsit ezzel a jelenséggel, vagy hát nem kicsit, teljes egészében ezzel a jelenséggel foglalkozik. Krekó Péter, Tömegparanoia 2.0, összeesküvés elméletek, álhírek és dezinformáció című könyvét ajánljuk, és nem véletlen a többes szám, mert ez a mostani alkalom nagyon különleges alkalom, hiszen nem csak én ajánlom nektek ezt a könyvet, hanem egy igazi kis könyvmoly, Béla.
Igen, én csak ennek a könyvnek a kedvét megtanultam olvasni. Nem, ez nem igaz, mert a Frici Fülöp és a hekkerek miatt tanultam megolvasni, és ugyebár ez egy gyerekkönyv, és ott megerősítettem az olvasási képességemet annak érdekében, hogy ezt a könyvet el tudjam olvasni, mert nagyon tetszett a tematikája. Úgyhogy igen, ezt a könyvet én is benyaltam relatíve rövid idő alatt, tehát egy fél éven belül megvolt. Nem, mert két hétvége alatt elolvastam, úgyhogy hétközben nem olvastam, úgyhogy teljesen laza a dolog.
Igen, egy elég olvasmányos könyvről, legalábbis ez a verzió már az, mert az fontos hozzátenni, hogy a címben nem véletlenül szerepel a 2.0 verziószám, mert 2018-ban jelent meg először ez a könyv, de jelentősen át lett dolgozva, illetve ki is lett bővítve. Az új kiadásban már a koronavírus is kapott egy koronavírushoz köthető elméletek, illetve álhírek elemzése is kapott egy külön fejezetet, illetve a politikai törzsi gondolkodással kapcsolatban is van egy extra fejezet, illetve a szerzőnek a saját bevallása szerint is ez már egy olvasmányosabb, kevésbé akademikus verziója, bár tény, hogy azért érződik rajta az egyetemi megközelítés. Egyrészt rengeteg hivatkozás van benne, ami szerintem nagyon-nagyon jó, mert hogy ez is mutatja, hogy ugye a Krekó Péter alapvetően szociálpszichológus, és ő maga is bevallja, hogy a szakmán belül még sokan nem feltétlenül tekintenek tudományos jelleggel az összeesküvés elméletek, illetve a dezinformáció vizsgálatára, és ezért is van ez a rengeteg hivatkozás, illetve az idézett tanulmány. És amúgy maga a könyv is azért követ egy ilyen akadémia felépítést. Az elején például pont egy ilyen nagyon komoly definíciós tisztázással beszélünk arról, hogy mit jelent az, hogy post-truth, mit jelent a dezinformáció, az álhír, vagy az összeesküvés elmélet, milyen meccés pontok vannak ezeknél a témáknál, hogyan terjednek ezek az álhírek, miért hisznek benne az emberek, és így tovább. Nagyon-nagyon érdekes, és ezek után jönnek ilyen konkrét témák, mint például a zsidó világ összeesküvés, soha nem gondoltam, hogy kimondom ebbe a podcastbe, illetve Magyarországgal kapcsolatos álhírek, és hát ami nagyon, számomra nagyon érdekes volt, az orosz dezinformációs gépezetnek az elemzése, nyilvánvalóan Trump, illetve hát ha már nagyon kiberes podcastben vagyunk, akkor nyilván a Cambridge Analytica-val kapcsolatban is találhatunk információkat, és hát ahogy említettem, a koronavírusnak egy külön fejezetet szentelt a szerző, azért itt a podcast keretein belül is nagyon sokat beszéltünk, hogy a koronavírus témát hogyan használják ki szkemmerek, milyen spam leveleket kapunk, hogyan terjednek amúgy az ezzel kapcsolatos álhírek, és ami számomra nagyon érdekes volt, Bélával pedzegettük a logbookban már, hogy én is eltöltöttem egy kis időt ilyen underground összeesküvő csoportok között ilyen megfigyelő jelleggel, amik ki nem csaptak, és hát azt kell mondjam, hogy az én fejemben is összeállt egy kép, hogy vajon ebben miért hisznek emberek, hogyan tudnak ennyire involváltak lenni a legőrültebb dolgokkal kapcsolatban is, és azt kell mondjam, hogy ez a könyv ilyen szempontból megerősített ebben, szóval nagyon érdekes volt ilyen tudományos jelleggel olvasni, de azt gondolom, hogy amúgy is tudományos szemüveg nélkül is egy nagyon izgalmas olvasmány. Neked mi az élményed, Béla, ezzel kapcsolatban?
Igen, nekem is egy izgalmas olvasmány volt. Ugyebár én úgy olvastam ezt a könyvet, hogy én nekem valamilyen szinten, ez bármennyire is szomorú bevallani, de nekem hobbim, illetve számomra már régóta lenyűgöző ezeknek az embereknek a kommunikációja, ezeknek a híreknek a terjedése. Annak ellenére, hogy amikor így igazán belegondolok, akkor eszembe jut, hogy ez egyébként egy nagyon veszélyes és egy nagyon káros dolog, ezeknek az információknak a terjedése. Ami nagyon érdekes volt a könyvben, hogy volt egy fejezet valahol a legelején, ami konkrétan arról szólt, hogy mik azok a demográfiák, tehát milyen típusú emberek részesítik előnyben és dőlnek be idézőjelesen, illetve hogy fogékonyak az álhírekre, és hogy teljesen, ugyebár rögtön az ember visszakézből azt mondaná, hogy hát az iskolázatlan sötét ember az, aki az ilyenekre bedől, és bebizonyítja Krekó Péter, hogy nem, tehát nem ő bizonyítja be, hanem adatokkal támasza alá gyakorlatilag, tehát itt ő nem bizonyít be semmit, ő csak adatokkal, tehát ahogy mondtad egyébként a könyvnek az utolsó 30%-a, mert én digitálisan olvastam, és ugyebár ott százalékokat mutat, nem az, hogy hányadik oldalon vagyok, és tényleg a 75% nem volt vége a könyvnek, és a maradéka az tényleg jegyzet volt, hivatkozás, tehát nagyon-nagyon durva ilyen szempontból, ami nyilván jó, mert ott is vannak az érdekes dolgok, tehát az a baj, hogy olvasás közben nem ugrasz mindig a végére, hogy megnézd, hogy ez honnan van, amely nem defaultból elhiszed, de ettől függetlenül érdemes ezeket is végiglapozgatni, mert vannak köztük kommentek, amik szintén érdekesek lehetnek, tehát mindenki, tehát ez a része is értékes a könyvnek. Na szóval visszatérve, tehát, tehát például azzal is foglalkozik, hogy kik dőlnek bennek, miért dőlnek bennek, tehát a mentalitásával, és ez az, amit nekem számomra mindig is lenyűgöző volt, hogy tényleg, hogy miért, tehát hogy kapják be, hogy ugyebár a mi vagyunk a kitacítottak, meg ugyebár mindig mondjuk az, hogy gondolkodjál te is, mert ez egy ilyen visszatérő gondolat, hogy ne higgyél el mindent, amit mondanak neked, hát érted? Igen. mert hogy megmondják neked, hogy mi a tuti, és hogy legyen, jár nyitott szemmel, jár nyitott elmével, de ők annyira már nem mindig nyitott elmélyűek, hogy még azon is tovább nézze. Nem tudja az ember, hogy hol hagyja abba, és egyébként erről a problémáról, illetve erről a ilyen ellentmondásról is szó van, hogy hol lehet abba hagyni, és hol kell abba hagyni azt, hogy az ember nyitott szemmel, és kritikus gondolkodással tekintsen ezekre a dolgokra. Nagyon érdekesek ezek a részei a dolognak. Ami még számomra, amit akartam mondani, igen, hogy ugyebár én ezek közül nagyon sokat ismertem. Uh-huh. Tehát aki esetleg nem mozog ezekben a körökben, meg nem nézeknek a dolgoknak utána, azoknak ezek ilyen új dolgok lehetnek. Nyilván voltak ilyen régebbi összeesküvés elméletek, amik a mai világban kevésbé élnek már, vagy esetleg tovább fejlődtek azóta, azokat én sem ismertem annyira, de amit én egy picit hiányoltam belőle, az, hogy kicsit keveset beszélt Krekó Péter arról, hogy ők hogyan tapasztalták meg ezeket a dolgokat, tehát ő hogyan zajlott a kutatás fázisa. Bár volt olyanra példa, hogy ők is elterjesztettek álhírt. Szándékosan, hogy megnézzék, hogy hogyan tud terjedni ez a dolog. Erre is volt egy példa, ez is szerintem baromi érdekes volt, de én még elbírtam volna viselni a kutatásnak a folyamatáról, hogy akkor most így a Facebookon olvastam. Tehát ez tényleg az ember elgondolkodik, hogy hogyan történik, hogy ugyanúgy, ahogy én felveszem az izét, a búvárruhát, és alámerülök a mély gondolatoknak a különböző Telegram csatornákon és a Facebookon. Bár a probléma az, hogy most tényleg, ugyebár ezek a csoportok, mivel hogy a Facebookon megy a véleményrendőrség, és ezeket az embereket, ezeket a haladó szellemű gondolkodású embereket kiszorítják ezekről a tömegmédiákról, hogy hívják ezeket? Milyennek a szép megfogalmazás?
Közösségi terek.
Tömeges közösségi portálokról, és átszorulnak ilyen szélsőségesebbekre. Konkrétan van egy teljes videó megosztó platform, ami csak ilyen tartalomnak van, mert ugye nyilván a YouTube-ról is eltörlik ezeket a dolgokat. Tehát én azért azt mondom, tehát ez az élet utat tör magának.
Tehát Trumpnak most ugye saját felülete lesz emiatt, úgymond saját közösségi platformot hoz létre.
Pontosan, tehát ugye nem hiába lett mi volt az Magyarországon, a Hundub, van az még? Szóval igény van ezekre a dolgokra. A cenzúra nélküli létnek nyilván megvan az a hátránya is, hogy elterjedhetnek olyan gondolatok, hogy például, nem tudom, a tisztítószer az például kifejezetten egészséges. Csak egy példa. Szóval, igen, ez egy nagyon érdekes könyv volt, nem olyan nehéz olvasmány, még én is el tudtam olvasni a korlátolt képességeimmel, úgyhogy mindenképpen ajánljuk, és szerintem tök jó volt.
Ugye a könyvben sokat hivatkoznak a saját kutatásaikra, ott, ha megnézed a hivatkozást, akkor ott el tudsz olvasni. Ugye az érdekel, hogy mi volt a módszertan, meg konkrétan hogyan mentek ennek után, ott benne vannak ezek PhD értekezések adott esetben, vagy más ilyen tudományos publikációk. És amúgy igazad van, hogy ez szerintem egy ilyen könyvszerkesztésen ez egy óriási dilemma, hogy lábjegyzetet használjunk, vagy végijegyzetet használjunk.
Igen.
Mert hogyha lábjegyzetet használunk, akkor ugye főleg ennél a könyvnél, tehát akkor a fél oldal lábjegyzet lenne, és az ember tényleg azt érzi, hogy egy PhD értekezést olvas, amit nem biztos, hogy szeretne olvasni. Ha viszont végjegyzetet használsz, akkor ugye én is úgy vagyok vele, hogy minden ötödiket föllapozom, főleg amúgy megragad, mert érdekel, hogy mi van ott, és lehet, hogy csak egy link van, akkor jaj, akkor most ezért miért lapoztam, viszont lehet, hogy pontosan értékes kommentárokról maradok le. Én ilyen szempontból azt szeretem, hogyha úgy van a könyv, hogy a kommentárok azok lábjegyzetbe mennek, még a forrás hivatkozások végjegyzetbe, hogy ne zavarjanak meg olvasás közben. De mindegy, ez technikai kérdés. A lényeg az, hogy aki mélyebben utána akar menni, annak ott van egy rakat hivatkozás, és amúgy meg egy nagyon érdekes és jó olvasmány. Úgyhogy ajánljuk ezt nektek. És Béla említette ugye a Fritz és a hackerek, hogy van, Fülöp, Fritz és a hackerek?
Nem, Fritz, Fülöp és a hackerek.
Bocsánat, című könyvet. Ugye itt a gyerekekkel kapcsolatban volt erről egy adásunk, és ezzel kapcsolatban erre rákötve hoztam egy érdekes hírt. Ausztráliában van egy előterjesztés a nemzeti alaptanterv megváltoztatására, és ez arról szól, hogy igazából már a gyerekeknél 6 éves kortól is érdemes lenne őket megismertetni a security-vel. Ausztráliában 5-6 évesen mennek a gyerekek iskolába, és már itt szeretnének olyan, hát nem is tantárgy, de olyan foglalkozásokat bevezetni, ahol a gyerekek megtanulják, hogy ne osszanak meg személyes információkat se az interneten, se a valóságban, mindig egyeztessenek a felnőttekkel erről, hogyha esetleg ilyen helyzettel találkoznak. Később pedig megtanítják nekik, hogy hogyan használják a felhasználó neveket és a különböző jelszavakat, milyeneket érdemes használni, rá szabad-e kattintani különböző felugró ablakokra, és így tovább. Szóval ilyen alap awareness képzésben részesítenék a kis gyerekeket, és az a cél, hogy a harmadik, negyedik osztályra már megtanulják például, hogy hogyan vegyék ki a geoteget a különböző képeikből, amit feltöltenek a social médiára, hogyan tudják adott esetben az identitásukat elrejteni. Legyen szó, például ez volt a példa, ami egy jó példa, hogy az online gamingnél például nem kéne a saját valódi nevedet megadnod. És ami nekem nagyon tetszett, hogy az egyik cél, hogy az általános iskola végére megtanulnak kulturáltan kommentelni. És ez...
Hát azt sem nem árt megtanulni, azért tegyük hozzá.
És erre nem is, én nem is gondolnék első körbe, hogyha security awareness-en gondolkodnék, így fiatalok, gyerekekkel kapcsolatban, hogy igen, ez mennyire fontos, hogy tényleg miért van az, hogy ma ugye úgy néz ki a dolog, hogy az interneten folyamatosan úgy beszélgetnek egymással emberek, ahogy a valóságban soha nem tennék. És hogy ezt akarják ugye beépíteni a képzésbe, hogy attól függetlenül, hogy nem a saját nevedet használod, vagy akár azt is használhatod, de mi az a, mik azok az alapszabályok, amit egy online diskurzus során is be kell tartani. Úgyhogy ilyen tervek vannak Ausztráliában, és azt gondolom, hogy ez egy nemes cél és jó ötlet, és hát ebből is látszik, hogy hogyan változik a világ, ugye szerintem nálunk is állandó viták vannak arról, hogy általában ugye a kötelező olvasmányok környékén szokott lenni a vita, hogy most akkor mit olvassanak nálunk a gyerekek és mit ne, de igazából tovább kéne lépni már még egyel, és ilyeneken kéne gondolkodni, amellett, hogy akár szerintem a pénzügyi alapismeretek is nagyon fontos lenne, hogy bekerüljön már fiatalkorba, de azt gondolom, hogy abban mindannyian megegyezhetünk, hogy a kiber biztonsága, vagy hát ezzel az awareness-rel a tudatossága kapcsolatban is lenne még tennivaló.
Nagyon érdekes, most az jutott az eszembe, hogy ugyebár Szabival beszélgettünk, illetve érintettük ezt a témát a VIP adásban, és ő mesélte nekünk, hogy náluk a gyerekeknek kb. Semmilyen kapcsolatuk nincs a számítógéppel és az internettel, nagyon minimális és nagyon hát nem szakszerű, hogy mondják ezt ilyen nagyon, tehát nem szórakozás szintjén használják, hanem csak is kizárólag munka szintjén tekintenek a gépre. És azóta gondolkodok, és egyébként nem bánom, hogy akkor nem mentünk bele, de ettől függetlenül azóta gondolkodok, és folyamatosan tépelődök az egyik oldalról a másikra, mert egyrészt csodálatosnak tartom ezt a hozzáállást, tehát tényleg akár követendőnek is, viszont a másik oldalon meg látom, hogy annyira eszenciális része az internet az életünknek, hogy nem tudom elhinni, tehát hogy konkrétan azt, hogy tényleg ilyen kis korban, mint ahogy az ausztrálok csinálják, elkezdik tanítani őket arra, hogy hogyan kommenteljenek, hogy ezekre a dolgokra hogyan vigyázzanak, ezt szinte elhagyhatatlannak tartom, tehát ez annyira muszáj lenne, hogy ez megtörténjen már most, minél hamarabb, tehát így a két véglet között tépelődök gyakorlatilag, hogy melyik lenne az egészségesebb, és melyik a jobb, és melyik készíti föl a gyereket jobban az életre. Mondjuk ennél biztos van, hogy vannak nálam sokkal okosabb emberek, akik erre már megtalálták a megfelelő választ, de nem tudom nekik igazából 100%-osan elhinni. De mindenképpen egy nagyon érdekes gondolat, szerintem.
Nem úgy tökre az, és én felkaptam a fejem a kommentálási dologra, mert tényleg egyébként egészen katasztrofális a kommentálási kultúra, amit szoktam látni, akár itthon is a különböző posztok alá kommentelve, és erről eszembe jut mindig a német tanárom által tanított egyik kedvenc szójáték. Nem nagyon lehet lefordítani, de úgy hangzik németül ugye, hogy wenn ich kommentiere, dann kommentiere, hogy ha... ugye?
Ez tehát, nagyon jó!
Imádom. A németül nem tudóknak valahogy úgy lehet lefordítani, hogy ha kommentálok, akkor jönnek az állatok, de ugye a németben ez sokkal jobban hangzik.
Nein. Én se tudok, csak eljátszottam, hogy értem.
Én csak veletek nevettem. Ja.
A másik, amit akartam mondani, az pedig a könyv lábjegyzet témában, hogy ugye a lábfetisiszták pedig ezeknek a könyveknek mindig a lábjegyzeteit keresik, és azt szeretik a legjobban.
Milyen igaz?
Ugye? Mindig hozzá tudok szólni mindenhez, ezt szeretem magamban. Annyira intellektuális vagyok.
Ez majd ilyen intellektuális műsor.
Komolyabb vizekre evezvén, képzeljétek el, hogy van egy nagyon érdekes túlom a szerszámos ládába, a security szerszámos ládába. Ez a Spam House-nak az IP, tehát az IP cím reputációs adatbázisának egy érdekes lekérdezése. És itt mondtam egy csomó olyan kifejezést, amit a szakmában nem annyira járatosak, most nem tudnak hova tenni, úgyhogy mi is az a Spam House? Kezdjük azzal. A Spam House, ez egy olyan non-profit szervezet, akik a levélszemét, a kéretlen levélszemétnek és a hozzá kapcsolódó kiberbűnözői aktivitásnak a nyomkövetését végzik, támogatják, nyilván tartják különböző tiltólistákat, majdnem azt mondtam fekete listákat, de ugye ez már nem PC, köszönöm, hanem tiltólistákat tartanak nyilván.
Ugye már most a csatornán jött elő, hogy a Man in the Middle, az hamarosan, az most már nem, az a Person in the Middle, bocsánat.
Van egy jobb, hogy mondja Manipulator in the Middle, ezt meg Zap Proxy-nak a leírásában találtam, ez is zseniális, és ez nem nélküli, tehát lehet használni a Manipulator in the Middle-t. Na de, visszatérve egy picit erre a dologra, tehát ugye ez a Spam House, ez egy non-profit szervezet, különböző tiltólistáik vannak, amikre felkerülnek az IP címei azoknak, akik levélszemét terjesztési aktivitást folytatnak. Tehát, hogyha valaki elkezd a szerveréről küldeni egy halom kéretlen levelet, akkor az IP cím felkerül egy ilyen listára, és onnantól kezdve ezt a listát ugye megkapják azok, akik pedig legitim levelezésre foglalkoznak, és hogyha te utána küldeni akarsz egy legitim levelet valakinek, egy e-mailt, aki ezt a tiltólistát ezt alkalmazza, a Spam House listáját, akkor nem fogja befogadni a levelező szerver a levelet, azért van, azt fogja mondani, hogy bocsika, de tiltólistán van a címed, mert te spammelsz, úgyhogy valószínűleg most is nekem kéretlen reklámot akarsz küldeni, köz nem kell. Tehát ezt hívják ezeknek a Spam House-nak a tiltólistáinak, és a reputáció pedig hát ugye minden ilyen IP címnek van egy reputációja, semleges a reputáció akkor, hogyha nincsen semmi a rovásán, pozitív a reputációja akkor, hogyha, vagy a hírneve, akkor, hogyha csak legitim leveleket küld, megerősíti folyton a küldés során azt, hogy ő egy pozitív és egy jó működő levelező szerver, és negatív a reputáció akkor, ugye, hogyha felkerül egy ilyen spam listára. Na de, előfordul ugye, hogy a tudtunkon kívül kerülünk fel egy ilyen listára, mert mondjuk feltörik a szerverünket, felraknak rá egy olyan alkalmazást, amivel spamet lehet küldeni, és onnantól kezdve a szerverünkön keresztül küldik ki a világnak a sok kéretlen reklámszemetet, és akkor így gyakorlatilag a reputációnk az lemegy a békafeneke alá, és felkerülünk ezekre a tiltólistákra, a Spam House-nak a listáira. Na és azért, hogy ezt le tudjuk kérdezni, azért létrehozott egy lekérdező alkalmazást a Spam House, hogy hát eddig ebben semmi érdekes nincsen. Az érdekes a megvalósításban van. Ugyanis ezt úgy oldották meg, hogy DNS kéréssel lehet lekérdezni azt, hogy az én IP címem, az benne van-e valamelyik, vagy rajta van-e valamelyik listán. Méghozzá úgy, hogy a Windowsnak az NSLOOKUP parancsával, vagy a Linuxnak a host parancsával, ha én beírom az IP címemet fordítva, tehát hátulról előre a számokat, mondjuk, hogyha például a 196 16 11 222-es címet akarom lekérdezni, akkor a 222 11 16 196.zen.spamhouse.org címet kell egy NSLOOKUP-pal vagy egy host parancssal feloldatnom. Ekkor a DNS kérés eljut a Spam House-nak az adatbázisához, a DNS szerveréhez, ami válaszol, úgy válaszol, hogy a válaszkód az mindig, hogyha szerepelsz a listán, az úgy kezdődik, hogy 127.00 valamennyi. És akkor a valamennyi az mondja meg, hogy melyik listán vagy rajta. Ha a 127.00.2-t adja vissza válaszul, akkor az SBL adat Spam House fekete listán vagy rajta. Hogyha például a 127.00.10-es, akkor például azon a listán vagy rajta, amit az internet szolgáltatók tartanak karban, meg ilyesmi, tehát egy ilyen információt ad, hogy rajta vagy a listán, és melyik listán vagy rajta. És ha pedig azt válaszolja, hogy ez a domain nem létezik, tehát NX domaint ad vissza, nem feloldható, akkor azt jelenti, hogy tiszta vagy, nem vagy rajta. Látom, ahogy csodálkozol, ugye milyen király?
Igen, nagyon tetszik, nagyon-nagyon elegáns.
Abszolút, abszolút.
Nagyon.
És kreatív. Elegáns hackről beszélünk amúgy az adásban. Ezt már észrevettem.
Mert csak a legjobb adatokat hozzunk ide nektek. Meg a legjobb exploitokat, meg a legjobb híreket.
Premium.
Az eszencia, kérem szépen. Prémiumkor. Igen, be kéne rakni Patreon.
De nem, hogy a DNS-t egyébként tök sok mindenre lehet használni. Mert, mert az egy dolog, hogy feloldja azért, feloldja a neveket, a hekkeslangos.show-t feloldja arra az IP címre, amint szerepel a podcastnak a honlapja, de lehet használni arra is például, hogy kijuttas adatot egy hekkelés során, ha bejutottál egy hálózatba, akkor onnan kijuttas adatot, mert ugye a DNS csomagok ki vannak engedve, úgyhogy ez egy univerzális túl, nagyon sok mindenre használható, és hát erre is, úgyhogy használjátok bátran, akinek van szervere, és szeretné tudni azt, hogy időben értesülni arról, hogy a spam listán rajta van-e, akkor ezt a módszert alkalmazhatja, szépen időzítve mondjuk minden nap, vagy minden héten lefuttat egy ilyen NS lookup kérést, vagy egy host kérést, és akkor meg fogja kapni azt, hogy ő rajta van, vagy nincs rajta. Ha rajta van, akkor le tudja magát vetetni róla. Tehát ez egy kicsit olyan, mint a medve halálistája, tudjátok a viccben, hogy így megy a nyuszika, rajta vagyok a halálistádon? Vagy fordítva, nyuszik kérdezi a medvétől, rajta vagyok? Igen, rajta vagy. Ó, te jó ég, mit csináljak? És te medve nem tudnál lehúzni róla? Ja, de tessék, le vagy húzva. Elrontottam a viccet, de nincs idő arra, hogy most ezt végigmondjam. Keressétek rá.
Ezt akartam mondani, hogy én már vártam a vége, mi lesz.
De nem ismerted ezt a viccet?
Nem.
Akkor elmondom, na, a hallgató kedvéért is. Na, szóval a lényeg, hogy megy a medve ajzébe, az erdőben, egy listával a kezében, és akkor így róka oda megy, hogy szia medve, mi a helyzet, mi van a kezedben? A halálista. Micsoda? Hát aki rajta van, az meghal, annak vége van, annak annyi. Reszeltek is. Rajta vagyok? Hagyném. Aha, rajta vagy. Úristen, adsz egy órát, hogy elköszönjek a családomtól, meg ilyenek, és akkor, ja, persze, jól, mennyire csinálja. Megy tovább, találkozik a izével, és a farkassal is. Szia, medve, mi a helyzet? Há, mi van nálad? Jaj, halálista. Tényleg, úristen, és ugye nem vagyok rajta. Há, de rossz ír, rajta vagy. Ó, te jó ég, figyelj! Nem lehet, hogy visszajövök mondjuk egy kicsit később, mert még van egy elintézetlen ügyem, tudod, nem akarok tartozást adni meg ilyenek, és akkor így megy végig, és akkor a nyuszika tudott ugrál, oda jön, szia Maci, mi az ábra? A halálistán van képzeld. Tényleg? És ugye nem vagyok rajta? De itt vagy rajta te is. Oh, francba. De figyelj már, nem húznál le róla? Ja, de tessék, le vagy húzva. Úgyhogy ez igazából a csattanója az egésznek, hogy lehúzta róla.
Hogy lehúzta róla. Á, nem volt rossz. Még négy-öt állatot beletehettél volna, csak hogy kihúzzuk. Nem kell egyébként kihúzni az adási időt, mert már eleve nagyon sokat...
Nem kell.
Úgyhogy
mi meg lehúzzuk a rólót.
Humort félretéve, a hackerek, képzeljétek el, hogy kihasználnak sérülékenységeket, és méghozzá a... Bizony.
Ez a mai adásnak a fő vezérszála, én úgy érzem, ezek a sérülékenységek.
Bizony, ilyeneket csinálnak, és az Adobe Readernek vannak, van most egy halom sérülékenysége, ilyen Zero Day sérülékenysége, amit egyébként bepecseltek, de ezt már egy ideje kihasználták, és folyamatosan ment ennek a kihasználása. Az Adobe májusi patch Tuesday keretein belül 12 sérülékenységet foltozott, 12-et ugye szerencsés számom, csak így mondom. Azt hiszem, hogy a VPA sérülékenységben is 12 sérülékenység volt, csak így érezni az összefüggéseket. Olyan termékek is érintettek, mint az InDesign, az Adobe Illustrator, a Reader, meg egy halom kevésbé ismert cuccuk. Hát most ugye a Readerről lesz szó, mert mindenki azt használja PDF fájlok olvasására. A CVE 2021-28-550-es, tehát jegyezzük meg jól, 28-550-es. Ennek a segítségével a Windows-os felhasználók, akik az Adobe Reader-t használták, támadhatókká váltak megfelelően elkészített PDF dokumentumok segítségével, és szanaszét exploitálták őket a jelentések szerint aktívan, bármilyen parancsot tudtak futtatni a gépükön ennek a segítségével. Hát ez rettenetesen kellemetlen. Nem véletlenül szoktam mondani azt, hogy a PDF az veszélyes. Tehát majdnem, van olyan veszélyes egyébként, mint egy Word dokumentum, amiben meg lehet makró. Csak hát a PDF-et még engedélyezni se kell, mint a Word-ben a makrót.
Igen, mondjuk itt az a hogy ott volt egy sérülékenység a Word dokument, illetve az Office dokumentumokban, meg ez egy feature.
Na igen, ez a másik, ja. Úgyhogy...
De valóban rossz.
Ez elég kellemetlen, meg az igazság, hogy Tehát akkor hogy nézed meg? Tehát kapsz egy PDF-et, és számlákat PDF-ben küldik, nem szoktak Word-ben számlákat küldeni. Tehát küld neked egy cég egy számlát Word-ben, akkor gondolkodóba esel, hogy ez furi, de kapsz egy számlát PDF-ben, akkor nem, mert hát így szokták küldeni. Meg hát az olyan portable form. Na mindegy. A patch-eket telepítsétek föl mindenféleképpen, és azért óvatosan bánjatok a PDF-ekkel, hogyha kaptok. Nyissátok meg például Linuxon, ugyanis micsoda meglepetés, de a Linux userek itt nem érintettek. Tehát ugye részben már nem Windows-t használnak, másik része, ami miatt nem érintettek, hogy nem az Adobe Reader-t használják a nem Windows-on, mert ott a Linuxon van egyéb PDF megjelenítő alkalmazás is, úgyhogy ők szerencsére most ezt elkerülték, egyébként is ők öröklik majd a földet a sajtkészítők után, tehát használtok Linux-ot, használjátok...
Linux felhasználok.
Igen, használjátok Linux-ot.
Nálunk hallottátok először.
Lesznek majd egyébként majd ilyen Windows desktop, vagy Linux desktop évek majd valamikor, amikor majd eljön ez az idő, addig meg vigyázzatok és telepítsétek a patch-eket. Ez a mantránk, ez a mai mantránk. Így csukjátok be a szemeteket, ha autót vezettek, akkor csukjátok be a szemeteket, és akkor így mondjátok így magatokban, hogy patch-el nem kell, és óvatosan kell a PDF-eket megnyitni, Patreonon támogatni kell a hekkés lengost.
Igen, lájkoljatok, subscribe-oljatok,
írjatok
fel. Csengőt nyomjátok meg.
Lakatot, azt is nyomjátok
lakatot,
meg.
Minden, a lakat az biztos, hogy jó az. A lakatot meg kell nyomni, zöld legyen a lakat, az a lényeg. És írjatok antennának, mi az az Apple? iTunes-on kommentet, hogy a helykés lángos király. Mert a antenna csak azt látja.
Ebben a zen módban búcsúzunk tőletek, kedves hallgatók. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!